Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, ha a skolasztika és a misztika a hit dolgainak racionális és intuitív kifejtése közötti érintkezési pontokat keresünk, szinte természetesen kell a 13. századi szellemi élet egy magányos különcére, polihisztorára, a katalán Raimundus Lullusra eredeti név alakja szerint Ramon Llull odafigyelnünk. Lullus 1233-ban látta meg a napvilágot egy barcelonai származású nemesi család gyermekeként a Baleári szigeteken fekvő Palma de Mallorca városában. Szülőföldjén folytatott humanisztikus tanulmányait követően udvari szolgálatba lépett, családot alapított és hódító Jakab király gyermekeinek nevelőjeként tevékenykedett. Visszaemlékezései szerint a kor nemesi társadalmának léha életét élte, de már ekkor vonzotta a tudomány és a költészet. Legkorábbi számunkra elveszett írásai alig, hanem a kor divatos trubadur lírájának alkotásai lehettek. Élete nagy fordulata volt, amikor 1263-ban a kereszten függő Krisztussal való találkozás látomásának hatására feladta addigi életét, lemondott állásáról, szakított életmódjával, elhagyta családját, eladta birtokait, hogy egész életét Krisztus és az evangélium ügyének, a hitetlenek, muszlimok és zsidók megtérítésének, a misszió ügyének, a vallások közötti párbeszédnek szentelje. Először zarándok útra indult, majd a szülővárosa melletti La Real Cistercita kolostorába ment, ahol 9 évet töltött teológiai bölcseleti stúdiumokkal, imával, elmélkedéssel. Lelki vezetője ez alatt az idő alatt a később a szentek sorába emelt Raimundo de Peñafort, a jeles dominikánus teológus és a talán legkiválóbb középkori kánonjogász, hosszú éveken keresztül a rend generális magisztere volt. A kolostori élet Lullus számára a lelki felkészülés és a tanulás mellett nyelvi ismeretei bővítésére is kiváló alkalmat kínált. Anyanyelvén a katalánon kívül már eleve ismerte a spanyol, a provanszál és a francia nyelvet, La Realban azonban a latin, a héber és az arab nyelvet is elsajátította. Közben szenvedélyesen olvasta régi bölcselők, teológusok és természettudósok írásait, tanulmányozta, sőt fordította a jelentős arab filozófusok és tudósok munkáit. Ezekben az években bontakozott ki széleskörű latin és katalán nyelvű írói tevékenysége. Ez utóbbi révén őt tekinthetjük a katalán irodalmi nyelv megteremtőjének, de a későbbiekben arab és provanszál nyelven is alkotott. Amikor elhagyta a kolostort, a vándormisszionárius és prédikátor nehéz és veszedelmes életét választotta, és harmadrendiként belépett a ferencesek közösségébe. Életének ilyeténképpeni alakulásáról ő maga is beszámol önéletrajzában, amikor így ír: nősember voltam, családapa, jómódú, kényvágyó és világias. Mindenről saját akaratomból mondtam le, hogy tisztelhessem Istent, szolgálhassam a közjót, és magasztalhassam szent hitünket. Megtanultam arabul. Több utazást tettem abból a célból, hogy prédikáljak. Miután elfogtak, bebörtönöztek és megkorbácsoltak a hitért, 5 évig azon munkálkodtam, hogy az egyház vezetőit és a keresztény uralkodókat a közjó szolgálatára indítsam. Most öreg és szegény vagyok, de nem változtattam meg a szándékomat, és ki is tartok benne, ha az Úr megengedi, mint halálig. Élete következő 4 évtizedje szüntelen utazásokkal telt, csak nem az egész mediterrán világban, Katalóniában, Andalúziában, Provence-ban, Észak-Afrikában, a Közel-Keleten, Itáliában és Szicíliában prédikált és tanított, muszlimok és zsidók között hirdette a keresztény hit igazát. Több ízben is megfordult a pápai és számos királyudvarban, ahol a pogányok megtérítésére buzdított, beadványok sorával ostromolta céljai elérése érdekében a kúriát, és több egyetemen is szenvedélyesen kiállt teológiai és tudományos meggyőződése mellett. fő tervét a teológiában és a keleti nyelvekben járatos misszionáriusok képzésének megszervezését szolgálta, az általa és második Jakab majorkai király által 1276-ban Miramar kolostorában alapított missziós iskola, ám teljes missziós programját, amelyből később szinte semmi sem valósult meg, csak az 1311-12-es vienni zsinattal sikerült elfogadtatnia. Nyughatatlan természete és a misszió ügye melletti konok kiállása miatt a keresztények gyakran kigúnyolták, és a bolond Ramonként emlegették. Ha meg muszlim vagy zsidó környezetben prédikált, gyakran bántalmazták, megverték, börtönbe is vetették, ám lelkesen kitartott meggyőződése mellett. Amikor élete alkonyán a vienni zsinat végül elfogadta javaslatait a missziók ügyében, és úgy döntött, hogy elrendeli a héber és az arab nyelv oktatását és a misszionáriusok kellő felkészítését az egyetemeken, még Szicíliába, majd szülőföldjére ment. 1315-ben azonban magas kora ellenére Algírba utazott, ahol az év végén Bugia városában egy missziós beszédén felháborodva muszlim hallgatósága megkövezte. Ezt még, bár súlyos sérülésekkel, de túlélte. A hagyomány szerint egy genovai hajó vette a fedélzetére, amely hazavitte Majorkára, ahol sebjeibe 1316 elején, túl 80. esztendején belehalt. Szülőföldjén és a ferences közösségekben halála pillanatától szentként és a hit mártírjaként tisztelték, írásai zömét pedig széles körben másolták, olvasták, fordították. Az utókor a Dr. Illuminatus, megvilágosított doktor megtisztelő melléknévvel is felruházta. Személyének hivatalos és ünnepélyes egyházi elismerésére azonban csak viszonylag későn, 1858-ban került sor, amikor 9. Pius pápa a boldogok sorába iktatta. Lullus mozgalmas élete dacára még középkori mércével mérve is hatalmas életművet hagyott az utókorra. Ma 243 zömében katalán és provanszán nyelven megfogalmazott munkáját és e művek számos latin változatát és különféle fordításait ismerjük. Eredetileg arab nyelven megfogalmazott hitvédő írásai azonban elkallódtak. Mint enciklopedikus gondolkodó, a szellemi élet minden területén alkotott, ismerjük szép irodalmi jellegű verses és prózai műveit, természettudományos, geometriai, asztronómiai, orvosi tárgyú munkáit, filozófiai, teológiai értekezéseit, misztikus írásait. Ha ezt a hatalmas életművet, amelynek jó néhány darabját a szerző többször is átírta, javította, kiegészítette, át akarjuk tekinteni, célszerű azt műfaji csoportokra tagolnunk. Így elsőként Lullusról, mint szépíróról, a középkori vers és próza mesteréről kell szólnunk. Ebbe a körbe tartozó legkorábbi röviddel megtérése után La Realban született írása a könyv a lovagi rendről, sajátos átmenet az udvari vitézi élet kézikönyve és a lovagregény között, amelyhez bizonnyal megtérés előtti élményei és tapasztalatai adták az anyagot, és amely témájából fakadóan Lullusnak a középkorban a legnépszerűbb, széles olvasóközönség által olvasott, spanyolra, franciára, angolra is lefordított műve volt. A kerettörténet szerint egy idős korára remeteségbe visszavonult, valaha híres lovag adja át útmutatását, tanácsait egy ifjú nemesnek, aki csak most készül az udvari vitézi életre. Az öregember elmondja mindazt, amit a lovagi rend eredetéről, erkölcsi szabályairól és etikettjéről tudni érdemes. Szó esik gyakorlati dolgokról is, a lovag fegyverzetéről, öltözetéről, amelyek a műben a közvetlen értelmen túl szimbolikus, jelképi értelmezést is nyernek. De téma az ellenséggel és a baráttal, vagy éppen a hölgyekkel szembeni viselkedés elveinek köre is, csak úgy, mint a nemes ember életének mindennapjairól való beszámoló. Az öreg lovag azzal bocsátja útjára ifjú barátját, hogy az udvarba érve tegye közzé a könyv tartalmát, ha pedig visszatér, számoljon be arról, hogy mennyiben volt fogannatja a műben leírtaknak az előkelő nemes urak világában. Míg az előbbi mű egyszerre szépírói teljesítmény és az értekező oktató irodalom alkotása, addig az 1283 körül született Blanquerna önéletrajzi motívumokkal elősen átszőtt valódi regény, egyben azonban a szerző életprogramjának és vágyainak kifejtése is. Az első részben a főhős Blanquerna gyermekkorával, a szülői ház gondoskodó és szeretetteljes légkörével szembesül az olvasó. Ám felcseperedve és a világ hívságainak hátat fordítva a főhős szerzetesnek áll, és részletesen beszámol arról, amit a kolostori életben, vagy éppen a cella magányában tapasztal. Élete harmadik szakaszában Blanquerna püspökségre jut, kormányoz és igazgat, az egyházügyei jelentik a napi gondját. Innen már csak egy lépés, az egyházi karrier csúcspontjára érkezés, amikor főhősünk a pápai trónra emelkedik. Pápaként elszánt reformer és lelkiismeretes pásztor. Rendelkezései mind-mind az evangélium ügyét, a hitterjesztését, a missziós munkát szolgálják. Ám az idősödő Blanquerna, amint egyházfőként elérte céljait, elhatározza, hogy megvalósítja ifjúkora titkos álmát. Lemond a pápai trónról, és remete lesz, hogy a hívő ember végső célját betöltve az elmélkedő, szemlélődő, az Isten felé vezető, misztikus utat kereső magányban találja meg lelkének végső nyugalmát. A mű befejezéséhez szervesen illeszkedik egy sajátos, önálló írásnak is tekinthető függelék, az Imádóknak és Imádottaknak könyve, amely egy remete, egy hívő ember és Isten dialógusa formájában megfogalmazott metafora gyűjtemény, valójában már nem regény, hanem misztikus traktátus, lelki bölcsességek és tapasztalatok a későbbi spanyol misztikusokra is nagy hatást gyakorló összeállítása, összefoglalása. Lulus egy másik jelentős regénye, a Csodák könyve, vándorlásai idején 1389-ben született meg. Emű valójában sajátos átmenet az útirajz, a természetleírás és a kalandregény között. A főhős Félix tudásvágya által vezetett ifjú, aki be akarja járni a világot, hogy ismereteket szerezzen Istenről, az angyalokról, csillagokról és ásványokról, növényekről, állatokról, emberekről, a mennyországról és a pokolról. Különösen a mű hetedik könyve érdemel figyelmet, az állatokról szóló rész, amely egyszerre meglehetősen pontos természetrajzi leírás, de állatmesék fűzére is, valamint Orwellre emlékeztető politikai szatíra kora közéleti erkölcsi állapotairól, amelyben az oroszlán alakja mögött a mindenkori felfuvalkodott uralkodó, a róka képében pedig intrikus udvaronca ölt testet. Szellemi frissessége mellett ez a mű mutatja leginkább Lullus nyelvi leleményét és gazdagságát. Egy modern irodalmi nyelv a katalán irodalmi nyelv megteremtésének folyamatát. Végül szépírói alkotásnak tekinthetjük azt a részletes önéletrajzot is, amelyet szerzőnk élete alkonyán 1311 körül diktált le Párizsban, hiszen fordulatos élete eseményeinek sorra vétele maga is felér egy kalandregénnyel, a benne megfogalmazott személyes vallomás és a belőle áradó életérzés pedig egy Istennek tetsző életre és egy különösen színes egyéniségre enged rátekintenünk. Kedves hallgatóim, mai időnk lejárt. Legközelebb folytatjuk a katalán polihisztor Lullus életművének áttekintését. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Középkori gondolkodók. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.
Mária Rádió.
Igéző. Vallomások Isten szaváról.